Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Geskó Judit, művészettörténészt, muzeológust, a Szép Művészeti Múzeum több emlékezetes kiállításának kurátorát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok.
Emlékezetes kiállításokra utaltam én rögtön itt a bemutatásnál, és hát éppen a legutóbbi, a napokban zárult Cézántól Málevicsig tárlat. Talán kezdjük is ezzel a beszélgetést, hiszen ez valóban néhány nappal ezelőtt zárult, ez a nagyszabású kiállítás. Gondolom, ilyenkor azért még vannak utómunkák vagy utómunkálatok egy ekkora kiállítás zárásaként?
Igen, körülbelül 2 hétig tartanak az utómunkálatok. A Covid miatt nem minden műtárgyat kísér kurír a külföldi múzeumok részéről, de általában az a szokás, hogy ide utaznak, és 1,5-2 óra időtartamban a mi restaurátorainkkal együtt átvizsgálják a képeket, hogy nem történt-e bármi ez alatt a 3,5 hónap alatt, amely előidézte volna a képek, rajzok, szobrok felületén azt a fajta változást, amelynek a tulajdonos múzeumok bizony nem örülnének.
És akkor ezután jön nyilván a visszaszállítása a képeknek. Igen. Gondolom, hogy azért ilyenkor a kiállítás zárása után azért készül egyfajta mérleg, hát nyilván a visszajelzéseket, meg hát gondolom mindenképpen a látogatószámot tekintve. Mit mutat most ez a mérleg, ha készült ilyen mérleg?
Közel 100 000 ember látogatta most a Szép Művészeti Múzeumnak.
Azért ez egy nagyon komoly szám, így még a pandémia időszakában.
A pandémia ellenére nagyon magas szám, de az különösen nagy örömet okozott, hogy ez egy beszélgetős kiállítás volt. Ugye az általam rendezett Monet Van Gogh Budapesten és az első Cézán kiállítás természete egész másmilyen volt. Itt az egymás mellé rakott képek, párok, szekvenciák lehetőséget adtak a látogatóinknak arra, hogy megvitassák azt, amit láttak. Emlékszem, hogy például a Van Gogh Budapesten kiállítás látogatói, akik majdnem 500 000-an voltak, nagyon csendben.
Ez egy rekord, ugye? Ez egy magyarországi rekord.
Annak idején igen, rekord volt. Állítatos csendben nézték a képeket, szinte a légy zümögését is meg lehetett volna hallani. Most viszont kifejezetten beszélgető csoportokat figyelhettünk meg. A párok beszélgettek, a családok beszélgettek, összetartozó baráti körök jöttek, sokszor 2-3-szor, sőt hallottam olyan látogatóról, aki 9-szer jött el megnézni a kiállítást, mert ahogy a kiállítást megnyitó amerikai professzor, a világhírű Cézán szakértő Richard Schiff is elmondta, az egyes termek, az egyes kabinetek olyan megközelítési lehetőségeket nyújtottak, hogy ő maga is 4-5 irányból közelített meg egy-egy falat, egy-egy kisebb méretű termet.
De hogy ez nyilván ez a beszélgetős jelleg, ez abból is adódik, hogy itt azért nagyon fontos kapcsolódási pontokat alakítottak ki a kiállításnál. Ugye hát Cézán és követői, tulajdonképpen ugye ez volt a kiállítás rendező elve, vagy a koncepciója, és hát itt egészen ugye az orosz avantgárd, a Bauhaus mesterek, tehát Cézán hatásait követték
éppen,
évtizedeken
hogy nem
keresztül.
Hatását, ez volt a vezér szó.
De legalábbis valamilyen utalásszerű követés.
Igen, hogy hogyan merítettek Cézánból. Tehát az volt a feladat, durván fogalmazva, hogy írtsuk ki a művészettörténetből ezt a felületes kifejezést, mert nagyon könnyű, mióta művészettörténet létezik, akár biográfia a reneszánsztól kezdve, akár rendszerezett művészettörténet, azt mondani, hogy valaki hatott valakire, és utána nem megmagyarázni. Ezt úgy képzelje el, mintha azt mondanánk, hogy Debussy hatott Bartókra, vagy Ravel hatott Bartókra, holott Barток talált mindkettőjükbe olyan elemeket, olyan megoldásokat, amelyeket felhasznált. Tehát ugyanerről volt ebben az esetben is szó, és ugye arra utalt ma ön, hogy a látogatók, amikor beszélgettek, akkor ezeket a párokat és szekvenciákat vizsgálták. Igen, a párok és szekvenciák források alapján, tehát a később élő mesterek, Klee, Feininger, Malevich, Picasso, Braque levelei, visszaemlékezései alapján is lettek összeállítva, de az alap mégiscsak egyfajta érzékelhető vizualitás volt, amely a szemmel letapogatja az egymás mellé helyezett műveket, és ezt élvezte hihetetlenül a közönség.
Nagyon más egyébként egy kiállítást így módon összeállítani, hogy a kapcsolódási pontokat próbálják megkeresni és feltérképezni, mint hogyha csak egy életműből válogatnának, és annak az dráma, alkotón.
Drámai a más.
Izgalmasabb mindenképpen, de gondolom, hogy ez nagyobb munkát és nagyobb felkészülést, rákészülést is
drámai jelent. Drámai a más. Ugye a Monet és barátai a Van Gogh Budapesten, és a Cézanne és a régi mesterek mind-mind egy tudományos raster mentén készült kiállítások voltak. Amikor egy általában 150 műből felépített, összeállított kiállítást rendez az ember, akkor ennek a munkának vannak különböző nehézségei. Ennél a kiállításnál a nehézségi fok kettővel meg volt szorozva. Ezt úgy képzelje el, hogyha nem tudunk a Courbet festményünk mellé oda tenni a Metropolitan Múzeumból, New Yorkból egy hasonló sziklástájat, akkor nem tudjuk kiállítani a saját Courbet-ünket is, mert nincs mellette a Cézanne festmény. Ha a Feiningernek egy tükröződéses, vízfelületben tükröződő tájképét kiállítjuk, vagy ki szeretnénk állítani, de esetleg nem kaptuk volna meg Frankfurtból, akkor a mellette elhelyezett csodálatos Cézanne festményt vissza kellett volna mondani a Washingtoni National Gallery-nek. Tehát amikor a próbálkozásunk negatív eredménnyel zárult volna, általában pozitívvel zárult, akkor dupla veszteséget könyvelhettünk volna el, hiszen idézőjelben fogalmazva az elveszített műtárgynak a pár darabja feleslegessé vált volna. Tehát kétszer olyan nehéz volt.
Egy-egy ilyen kiállításnak a koncepciója az hogyan születik, azért a kiinduló pont az mindig a saját gyűjtemény, a szép művészetének a saját gyűjtemény?
Kizárólag, igen, kizárólag.
De bocsásson meg, most az jut eszembe, ugye többször szóba került már utalásszerűen a Van Gogh, emlékezetes Van Gogh és látogatói rekordokat döntő Van Gogh kiállítás. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy a Szép Művészeti Múzeum saját gyűjteményéből indult ki annak a koncepciója, hát ha jól tudom, akkor talán három Van Gogh kép van a Szép Művészeti Múzeumban,
három
tehát a saját gyűjtemény.
Három Van Gogh rajz, három különböző periódusból.
De hogy erre is lehetett építeni azért koncepciót?
Nem csak erre, ezeket a rajzokat 1911. júniusában vásárolta Meller Simon Majowski Pály gyűjtőnek, aki egy aglegény volt, és tudni lehetett már a 20. század legelejétől, hogy egyszer a Majowski gyűjtemény a Szép Művészeti Múzeumba fog kerülni. Tehát Meller Simon egy tudatos történeti gyűjteményt segített Majowski Pálnak összeállítani. 11. júniusában Párizsban akkori egyik legjelentősebb műkereskedőtől vette ezt a három rajzot, nagyon körültekintően válogatott egy figuratív életképet, egy vertikális formátumú tájképet, amelyben antropológiai elemek is vannak, egy faábrázolás, illetve egy szénakazlak tájképet. De nem csak erre építettünk, hiszen ezt kérdezte ön, hanem a Szépművészeti Múzeum a 20. század elején távol-keleti metszeteket is gyűjtött. Nem véletlenül, hiszen a távol-keleti metszetek 1861-ben kerültek Párizsba, a Rue Rivoli egyik galériájába, és attól kezdve vizuálisan megtermékenyítették a francia festészetet. És ezért a Szépművészeti Múzeum a 20. század elejé megnyitása 1906 után gyűjtött távol-keleti metszeteket is, amelyek aztán később a specializálódó keleti gyűjteménybe kerültek az Andrássy útra. Viszont itt voltak Budapesten azok a metszetek, amelyek közül ki lehetett válogatni egy jelentős csokrot, és ezeket Bincsik Mónika kolléganőm, aki ma már a New York-i Metropolitan Múzeum japán gyűjteményének vezető kurátora, de akkor még Budapesten élő ifjú művészettörténész volt, fel is dolgozta Van Goggal összefüggésbe. A harmadik alappillére annak a kiállításnak pedig a saját gyűjteményünkben lévő művészeti traktátusok, rajzelméleti könyvek voltak, illetve a Képzőművészeti Egyetem csodálatos könyvtárának a gyűjteménye, amelyet abban az időben Majkó Katalin vezetett, és gyönyörűen rendbe tette ezt a gyűjteményt, tehát könnyen tudtam ott ellenőrizni, hogy mely könyvek vannak meg náluk, amelyeket Van Gogh is használt, mármint hogy egy másik mutációját.
A koncepcióról beszélgetünk, és akkor ennek kapcsán azért térjünk még vissza a most zárult Cézanne-tól Málevicsig kiállításhoz. Ugye megvan a koncepció, vagy jelen esetben ennél a kiállításnál ugye megvolt a koncepció, és akkor ilyenkor ezt követően jön az a fajta munka, hogy mit és honnan lehet kölcsönözni, igen, és megszerezni a gyűjteményhez?
Igen. Mondjuk durván két nagy csoportba lehet a külföldi kölcsönzéseket elrendezni. Az egyik, a kisebbik csoport, amikor elegendő egy a koncepciót is tartalmazó részletes levelet kiküldeni az intézmények, a múzeumok vezetőinek, illetve a gyűjteményeket vezető művészettörténészeknek, de vannak nagyon fontos tárgyak, és nagyon fontos kölcsönzések, és nagyon érzékeny művek, amikor oda kell menni, és prezentációt kell tartani.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy itt azért a személyes kapcsolatrendszer, a személyes ismerettségek is, mint ahogy említette, hogy az ön kolléganője most már ugye egy New York-i múzeumnak, a japán gyűjteményének a vezető kurátora, tehát meg kellenek ezek a személyes ismerettségek, személyes kapcsolatok is, és mellette még nyilván azért a múzeumi együttműködésnek is van egy rendszere, de hát nyilván azért ilyenkor nagyon sokat kell telefonálni, üzeneteket váltani.
Hát itt is több rétegről van szó. Egy intézmény hitelességéről.
Rangjáról is, nem?
Rangjáról és hitelességéről, ez azért nem ugyanaz. A kapcsolatokról igen, de amikor egy konkrét kiállítás konkrét kölcsönzéséről van szó, akkor vannak olyan jelentős műtárgyak, az előző Cézanne kiállításnál például a Louvre Poussin főműve, az Et in Arcadia Ego, vagy jelen esetben mondjuk a hágai Chemente Múzeumnak a virágzó almafája Mondriántól, ahol...
Ezeket nehezebb megszerezni?
A Poussinről ötször tárgyaltam, a Louvre festészeti gyűjtemény vezetőjéről, és a mostani Mondrian almafáról, a most kiállított Mondrian
nekem
almafáról háromszor.
Eszembe jutott egy kép egyébként a kiállítást felkeresve. Ugye ott van Cézanne, ha már Cézanne-hoz térünk vissza, Cézanne-nak a Kártyázók című képe, vagyis annak az egyik verziója, mert ebből ugye több változat öt változat is létezik. Ez ugye a Musée d'Orsay tulajdona, ha jól emlékszem, és ez ugye itt volt 9 évvel ezelőtt a Cézanne és a múlt kiállításon, és itt volt most is a mostani Cézanne kiállításon. Azért ráadásul tegyük hozzá zárójelbe, hogy ha jól tudom, akkor ez a becsértékét tekintve a világ egyik legdrágább srófolt értékű
képe. Azt hiszem,
képe.
Hogy most már a második legdrágább, de igen.
Tehát azért egy ilyen képet kétszer odaadni a Szép Művészeti Múzeum kiállítására, hát gondolom ezért ez nem egy könnyű ügy, vagy egy könnyű tárgyalás.
Hát nagyon közeli barátok a Büzé Dorszi munkatársai, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, legalább 35 évre visszamenőleg, és nagyon előzékenyek voltak. Arról nem is beszélve, hogy azért nézzük meg a másik irányból is, hogy esetleg a két Cézán kiállítás letette valamit az egyetemes Cézán kutatás asztalára.
Tehát ez jelenti azt a rangot, ugye, amiről az imént már beszéltünk, hogy ebben a nemzetközi együttműködésben, ebben a kölcsönzési hálóban nyilván nagyon fontos az, hogy egy adott múzeumnak, jelen esetben a Szép Művészeti Múzeumnak mi a hitelessége és mi a rangja.
Igen, most előfordult, hogy a Chicagói Art Institute-ból a kolléga panaszos baráti levelet írt, hogy milyen kár, hogy ők nem tudták kölcsönözni a Madame Cézanne portréjukat, mert nagyon fontos lett volna számukra, hogy itt legyen a kép.
A járványhelyzet nagyon komoly kihívások elé állította a múzeumokat, a kiállítóhelyeket, hát nem csak nálunk, hanem szerte a világban, az egész világban. Kölcsönzések, egyáltalán kiállítások szervezése terén ez mennyiben jelentett nehézséget, akár a mostani Cézanne kiállítás szervezését tekintve, hogy ha jól emlékszem, akkor ezt is tolni kellett és halasztani kellett ezt a kiállítást. És nyilván, amikor kölcsönzésről van szó, hát az nagyon nem mindegy, hogy akkor kölcsönkértük, megkaptuk, de aztán végül is tolni kellett, hogy majd fél év múlva jön mégis ez a kép. Nyilván, hogy vannak kötelezettségei minden múzeumnak.
Biztos emlékszik rá, hogy egyszer Nádas Péter azt nyilatkozta Esterházy Péterről, hogy ő genetikailag optimista. Tehát én is az vagyok, és amikor az egyéves halasztás miatt elveszítettünk néhány képet, akkor nagyon hamar megráztam magam, és új vektorokat nyitottam a kiállításban. Nem kellett sokat, de egy-két-három jelentőset, és azt gondolom, hogy az elveszített 6-7 kép helyett megszerzett másik 6-7 kép, ugye az elvesztés oka az volt, igen, hogy oda volt erre az új periódusra ígérve egy másik kiállításra.
Például két
Braque kép például nagyon nagy veszteség volt. De hát egy ilyen esetben bele kell állni.
Újra kell gondolni ilyenkor egy kicsit a koncepciót is?
A koncepciót már nem kellett újra gondolni, hiszen azért egy-egy képi megoldásnak, hiszen itt a képek térkezeléséről, szerkezeti megoldásokról és egyéb festészeti lényeges festészeti kérdésekről volt szó. Tehát inkább tudni kellett, hogy mivel pótolható mondjuk ez a két Braque kép, amit elveszítettünk, és akkor ilyenkor hát bizony az ember telefonál, és volt a Szent Pompidou igazgatójával egy másfél órás beszélgetésünk, és a végén megkaptuk ezt a öblöt ábrázoló Braque főművet, amely bizonyos szempontból a kiállításnak az egyik kulcsműve volt, mert Braque arról a pontról festette meg az Esztáki öblöt, ahonnan Cézanne is dolgozott, és a mondriáni életműben pedig azt a drámai változást, amelynek következtében egy pár évig visszafogott színekkel festett például a kiállított virágzó almafákat, épp részben Braque másrészt Picasso hatására döntött el, Mondriánra olyan elementáris erővel hatott egy Rijksmuseumbeli 1911-es kiállítás, hogy ennek hatására számolta fel a hollandiai egzisztenciáját és költözött Párizsba, tehát azt hiszem, hogy a kiállítás koncepciójának a felfejtése szempontjából szerencsés volt, hogy azt a két Braque művet elveszítettük, és helyette egy abszolút főművet kaptunk a Beaubourgból.
Azt mondta egy interjúban, megpróbálom pontosan idézni, hogy szépnek kell lennie egy kiállításnak, de kerülni kell az elszínházasítást. Mit is jelent ez, és mi az, hogy elszínháziasodik egy kiállítás? Vagy miért kell ettől félni, és miért kell ettől óvakodni?
Mert ez egy teljesen másik műfaj. Rettenetesen élvezetes lehet egy színházrendező által rendezett képzőművészeti kiállítás, vagy esetleg egy mondjuk egy konkrét példát, például a Wilson több kiállítást rendezett, vagy a Jeff Koons, mint kortárs művész is rendezett kiállítás. Ez mindig a színházrendezőről, mint dramaturgról beszél.
A Szépművészetinek is van egy évről évre jelentkező textúra nevű programja, ahol ugye képekhez, ez egy kicsit más, mert ott ugye irodalmi szövegeket társítanak képekhez, de hát az is egy kicsit színház, de azért ez egy más
Igen,
műfaj.
De ott az állandó kiállításunk
darabjaihoz. Igen.
Jelenik meg a színész az irodalmi művel, és inkább hozzáad. Az elszínháziasítás az nagyon sok eszközzel elérhető világítással, túlzott bonyolult installációval, de nagyon...
De bocsássa meg, az is lehet elszínháziasítás, hogyha csak a főművekre koncentrálnak?
Így van.
Az is lehet?
Ezt akartam épp mondani, hogy számomra a legdurvább elszínháziasított kiállítás az volt, amikor a Grand Palais-ban bemutatták Picasso és a mesterek, Picasso et les maîtres címmel, azokat a Picasso képekhez köthető festményeket, amelyeket ő így vagy úgy ismert, így vagy úgy használt, vagy nem használt. A kiállítás semmi másról nem szólt, mint hogy egy teremsorba betömjenek 150-200 főművet, és ezeknek a főműveknek az 50%-a semmilyen összefüggésben nem volt a picassói életműve. De ömlött a nép, és nem is gondolkodott azon, hogy milyen összefüggések vannak egy mondjuk Picasso hátakt és a Tizián aktjai, vagy Goya Maha desnudája, vagy Maha vestidája között, hanem egy terembe belapátolták mind a négy művet, és nem történt meg az analízis.
De ez nyilván arra alapozó szervező elf, hogy hát a látogatók a főművekre, vagy az ismert művekre kíváncsiak, ezzel akarnak találkozni, ez hozza úgymond a kassza sikert.
Igen.
Túl vagyunk most már két nagyívű Cézanne kiállításon a Szépművészeti Múzeumban. Maradva még egy kicsit Cézannál így a beszélgetés második részénél is, meg lehet azt fogalmazni, hogy mi a titka, vagy miben áll a különlegessége, a kivételessége Cézannak, mert én most a beszélgetésre készülve olvasgattam Cézannról, és nagyon sokan írták azt, hogy a technikai vagy a rajztechnikai tudása egyáltalán nem volt kimagasló vagy kiemelkedő. Mi a titka mégis?
Ez így nem kijelenthető. Természetesen, hogy a rajzművészete az alulértékelhető. Nem. Természetesen egy nagyon bonyolult fejlődési folyamaton ment keresztül, fiatal korától kezdve. Én csak arra tudok hivatkozni, hogy zajlik ez le egy nagyon tehetséges művész agyában. Anélkül, hogy konkrét példákat és neveket mondanék, de évekig együtt dolgoztam az Indigo csoportnak a tagjaival, és pontosan láttam, hogy a közöttük dolgozó, később világhírű filmrendezővé, díszlettervezővé, festővé, szobrászá váló fiatalok között a klasszikus értelemben vett rajztudás az másodlagos. A modern kor, amely most már több mint 200 éve azt bizonyítja, hogy a világ egyre inkább darabokra hull, hosszú ideje már a klasszicizáló rajztudásra nem tart abban az értelemben igényt, mint ahogy a reneszánsz, vagy a barokk, vagy a klasszicizmus idején igényt tartottak. De hogy egy másik irányból közelítsem meg, 1850 körülig tiltott volt Michelangelo-t másolni. 1850 körülig a németalföldi életképfestészet nem lehetett minta a festőiskolákba. Éppen Cézannék, majd Van Gogh nemzedéke fedezte fel a manierista Picasso-t és a németalföldi életképfestőket. Itt a Cézanne kiállításunkban is szerepelt egy osztáda változat, vagy az előző kiállításban Michelangelo rajzai nyomán készített Cézanne adaptációk. Tehát ahogy a 20-as években a később világhírű Michelangelo szakértővé váló Tolnai Károly, a Princetoni professzor Charles von Tolnai, aki a Casa Buonarroti igazgatója is lett Firenzében, írt a Cézanne kapcsán. Ez egy világnézeti kérdés, vagyis a modern művészet nem akarja a befejezett művet, vagy legfeljebb abban az értelemben akarja, ahogy nekünk Malevich megfestette, és itt a kiállításban is a majdnem záró képként megnézhette a közönség a fekete nézet fehér alapon. Elég visszautalni, hogy a mellette lévő fehér kereszt, fehér alapon című képpel együtt ez a két kép már bemutatja Bulgakov Mester és Margarita című regényének teljes világát. Tehát ebben az értelemben áll elemekből a világ, ebben az értelemben esett szét a 18. század vége előtt többnyire egységes világ.
De ez azt is jelenti, amit mondod, hogy a Cézanne képeket is hát úgymond egyfajta befejezetlenség jellemzi. Mesélt egy interjúban arról, vagy mondott egy ilyen kitéltet, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy Cézannál az utolsó ecsetvonás mindig a levegőben marad. Ez egyfajta befejezetlenség? És ez adja az érdekességét?
Ez a kínlódásának a kifejezése, amikor az a bizonyos Vollár, Ambroise Vollár, akiről említést tettem, mert nála vette a Szépművészeti Múzeum kurátora az öt Cézanne rajzot. Amikor ezt a bizonyos Ambroise Vollárt festette, akkor több mint 110 alkalommal ült modellt Vollár Cézannak, és a Vollár visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy rettenetesen hosszú ideig tétovázott egy-egy ecsetvonáson, és a végén, hogyha visszaemlékszünk a képre, az arcon ugyanúgy marad egy üres folt, mint most ezen a kiállításon is többször utaltak a tárlatvezetőink rá, és én is az internetre felkerült videóba, hogyha megnézzük a Fontainebleau-i erdőt ábrázoló tájképet, a betörő napsugár egy nagyon jellegzetes, félig arkádiai hangulatot megterem, de azon belül is van egy folt, amely nincs megfestve, és ez bizony már tovább mutat az árkádiai megoldáson. Ez már tovább mutat azon a pillanaton, mint amit például a Zola regényeiben az erdőábrázolások kapcsán megfigyelhetünk.
Ja, jól tudom, akkor 10-nél több Cézanne mű van a Szépművészeti Múzeum tulajdonában, birtokában, és ugye mi is beszámoltunk itt az Inforádióban arról, hogy a múlt év végén a Christie's New Yorki aukcióján sikerült megvásárolni egy Cézanne akvarelt. Ez is része lett egyébként a Cézanne-tól Málevicsig kiállításnak. Ez egy, mondhatjuk, hogy különleges műalkotás. Mit lehet róla tudni?
Hát az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a vasárnap bezárult kiállításunk szinte mértani középpontjában lett elhelyezve, mert a kiállítás alapkoncepciójához 100%-ban illett. Az egyik oldalán egy kubisztikus svájci várkastély látható, Colombier 1890-ben festette, a másik oldalán pedig a Colombier várkastélyhoz vezető csodálatos fasornak egy végtelenül finom akvarellel halványan felvázolt részlete.
Ez jellemző egyébként, hogy a kép mindkét oldalán található?
Hát a vázlatkönyvekben agyongyötörte a papírt. Tehát ugye rengeteg vázlatkönyve volt, ugyanúgy, ahogy egy mai mester is, hol egyiket, hol másikat húzta ki, 20 év múlva is kihúzhatott egy vázlatkönyvet, és nagyon nagy feladat elé állítja a művészettörténészeket, hogy a kronológiát egy-egy vázlatkönyvben megállapítsák, de sok vázlatkönyvet szétszedtek, és rengeteg múzeumban, például nálunk is van két olyan mű, amelynek mind a két oldalán Cézanne mű található. Tehát igen, és ráadásul kevés papír volt nála ezen svájci utazása alkalmával. Az apósa halála után Ortrans Fikével, a feleségével elhatározták, hogy fél évet Svájcban fognak utazgatni, és hát nyilván amennyi papírt magával tudott vinni, annyit vitt, és ezért mind a két oldalon van látható kompozíció. Tehát az egyik jelentősége, hogy illett a kiállításba, de ugye most már visszakerül a portfőjbe.
A többi, tehát megvan a helye egyébként, beilleszthető a Szép Művészeti Múzeum
többi mű mellé, igen, tehát ilyen jellegű műve a Szép Művészeti Múzeumnak eddig nem volt. Van egy csodálatos ceruzával rajzolt önarckép Cézanne-tól, van egy gyümölcscsendélet, egy tájkép, és így tovább. Tehát ez a hatodik originális papírmunka nagyszerűen egészíti ki a többi
ugye művet. A beszélgetés első felében kapcsolódási pontokról beszélgettünk, mint szervezőelv, kiállítás szervezőelve, és még kapcsolódva Cézannehoz, illetve hogy miként is kapcsolódnak a képek és az életművek egymáshoz, ugye ugyancsak a nemzetközi piacon sikerült megvásárolni korábban, ez már néhány évvel ezelőtt, ha jól tudom, egy olyan Bortnyik Sándor festményt, ami a Szép Művészeti tulajdonában lévő Cézanne csendéletnek, ennek a Cézanne tálalónak egy absztrakt parafrázisa tulajdonképpen. Tehát Bortnyik Sándor képe ezt a Cézanne csendéletet idézi meg. Ez tulajdonképpen egy kutatómunka nyomán derült fény erre, vagy ez egy felfedezés, hogy a két kép között kapcsolat van? Mert igen, ugye a mostani kiállításon ezek ott voltak párban egymás mellett.
A kép megtalálása is váratlan volt 4 évvel ezelőtt.
Kalandos is volt, ugye? Ennek a kép, kalandos is volt, mondhatjuk, hogy kalandos volt.
Igen. Tehát a kép megtalálása is egy nagyszerű dolog. Eredetileg Forbát Alfred építész tulajdonában volt, akivel közös műtermet béreltek Weimarban.
Bortnyik
és Forbát. És amikor megpillantottam ezt a képet, és leakasztottam a falra egy magángyűjteménybe, és megnéztem a hátát, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy egy 20-as években festett, szintén festmény párról van szó, a hátoldalán egy figuratív kompozíció, és ez az absztrakt, és hát az is teljesen egyértelmű volt, és ebben a színhasználat is segített, hogy ez a budapesti Cézanne csendélet absztrakt parafázisa, azért a csendéleti, amely a 60-i családtól került 1917-ben a múzeum tulajdonába. Már ismertem a kisebb változatát, ahol a tálaló vízszintes polca egy vörös vonallal volt megrajzolva, de annak a változatnak, amely a Museum of Modern Art bronxi raktárában van, annyira más jellegűek a színei, hogy akkor nem gondoltam rá, hogy ez a Szép Művészeti Múzeum Cézanne-fenn csendélete nyomán készült, viszont ismertem azokat a barnított papírra nyomott tízes évekbeli képeslapokat, amelyekből valószínűleg a Bortnyik az emigrációban magával vitt egy példát, vagy ha nem ő, akkor a szintén a Bauhausban dolgozó teoretikus Kálai Ernő, és valamelyiküknek a bőröngyéből előkerült ez a reprodukció, és ott a weimari közegben, ahol hát olyan művészekkel találkozott, mint például Theo van Doesburg, kipattant a fejéből ez a megoldás, és az, hogy Magyarországon van jelenleg ez a kép, azért nagyon jelentős, mert a 20-as években nincs több 5-6 olyan műnél, amelynek megvan a figuratív előképe, és a totális absztrakt változata. Ilyen például a Theo van Doesburgnak a Cézanne kártyázójáról készített képe, amely a Hágai Városi Múzeumban függ, és ahol a kompozíció fekete-fehér és sötétkék kockákra van bontva.
És azon gondolkozom közben, hogy vajon mi mindent kell átnézni, áttanulmányozni ehhez, hogy ezt a kapcsolatot fel lehessen fedezni, mert ez már nem is csak egy nagyon alapos és széleskörű kutatómunka, hanem valósággal nyomozás.
Hát nagyon egyszerű, rengeteg művet kell egy életen át megnézni.
És tanulmányozni. Műtárgypiacról beszéltünk érintőlegesen, és talán az érdekes lehet, hogyha egy kérdés erejéig kitérünk arra, hogy többnyire egy múzeum a gyűjteményét aukciókon tudja gyarapítani, vásárlásokkal tudja gyarapítani, és egyáltalán honnan, például múzeumoktól is lehet vásárolni, vagy ez inkább csak aukciós lehetőségek?
Múzeumoktól nem lehet vásárolni, de tudok ellenpéldát, amikor a 90-es években, ha jól emlékszem, a Guggenheim Múzeum, hogy felújítsa a gyűjteményét, nagyon sok klasszikus modernista alkotást eladott, és kortárs festményeket vett. Én ezt nagyon-nagyon helytelennek találom. Persze a nagy magánmúzeumok azt csinálnak, amit akarnak, de én azt gondolom, hogy egy intézmény identitása szempontjából rettenetes fontos, hogy ami egyszer oda bekerült, ott is maradjon, mert hiszen ez egy országról, egy intézményről, a benne dolgozókról egyformán szól. Tehát kimetszeni egy gyűjteményből olyan műveket, amelyek egyszer oda bekerültek, az én megítélésem szerint nem hiba, hanem bűn, hogy megfordítsam ezt a közhelyet.
Tehát akkor nem jellemző, hogy múzeumok eladnak műtárgyakat. Egyébként, amikor egy múzeum aukción vásárol, akkor ezt úgy kell valóban elképzelnünk, mint ahogy a filmekben szoktuk látni, hogy mondjuk a múzeumnak a képviselője ott ül ezen az aukción, és részt vesz a licitben, vagy ezek akár...
Minden online történik. Online történik.
Beszéltünk részletesen a Szép Művészeti Múzeumban zajló munkákról, de azért említsünk meg egy másik helyszínt is, jelesül a Vasari Villát, vagy a Vasari Galériát Balatonfüreden, amelynek a művészeti főtanácsadója ön, és a kiállítóhely művészeti koncepciójának a kialakítója. Ugye ez most már 2013 óta, tehát lassan 10 éve tart ez a munka. Ha csak a helyszínt nézzük, Balatonfüredet, hát azért egy klasszikus üdülő város, és nem akarok senkit megbántani, főleg nem a balatonfürödieket, vagy a Balatonfüredhez kötődőket, de hát azért talán megkockáztathatjuk azt, hogy különösebb képzőművészeti múlttal vagy hagyománnyal nem rendelkezik Balatonfüred. Mostanra viszont a Vasari Villa, a Vasari Galéria egy nemzetközileg is jegyzett kiállítóhely. Hogyan sikerült ezt megtenni? Vagy azzá tenni a Vasari Galériát?
Az induláskor, amikor felújították a villát, és lebontották azt az épületet, azt a betonépületet, amely a kertet elcsúfította, akkor két identitás képzője volt a városnak, ahogy nekem ők elmondták. Az egyik a reformkorig visszagyúló hagyomány, elsősorban a reformkori belvárosnak a szépsége, de annak a peremén azért ott vannak a 19. század végi, 20. század elejé gyönyörű angol stílusban épült nyaralóvillák is, illetve egy erős kapcsolódási pont Veszprémhez, ahol a balatonfüredi balatonfüredieknek egy nagyon kedves, jó barátja múzeumot nyitott, Vas László cipészmesterről van szó. És miután Vas László részben Balatonfüreden él, sok mindenkivel megismerkedett Balatonfüreden, engem is ő ajánlott erre a tanácsadói munkára, és azt tapasztalták a veszprémi példából kiindulva a fürediek, hogy nem csak a turizmust mozgatja meg, hanem például az iskolai munkához nagyon jól kapcsolható, ha van egy élő galéria, amelynek a kiállításai sok szempontból kiegészítik a helyi általános iskolák és gimnáziumok tevékenységek. Tehát így például Balatonfüred rendezett az első világháború kirobbanásának évfordulója alkalmával 2014-ben egy a világháborúhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítást, és ez tananyaggá lett az iskolákban. De a balatonfüredi Vasari galériának a profilja nagyon széles alapokon nyugszik. Először is az egykori székesfehérvári múzeumhoz hasonlóan rendszeresen bemutattunk kortárs művészeket, kiállított itt már Keserű Ilona és Jovanovics György és az Európai Kulturális Főváros balatonfüredi ága kapcsán ki fog állítani Bak Imre és Maurer Dóra is.
Igen, tegyük hozzá, hogy a 2023 Veszprém és a Balatoni régió, részeként Balatonfüred is Európa Kulturális Fővárosa
igen,
lesz.
Igen, négy kiállítást rendez Balatonfüred ebből az alkalomból, egy modernizmus kiállítást a Kisszeli Múzeum anyagából az előbb említett két kortárs művész kiállítását, és hát talán az egyik legfontosabb kiállítás lesz a Balaton-Boglári kápolna tárlat egykori viszontagságait feldolgozó, szintén nagyon fontos identitásképző kiállításnak a megrendezése. De klasszikus mestereket is bemutatunk, modernista klasszikusokat, és régi mestereket, így volt például Dürer kiállítás, volt Domier kiállítás, és Rodin kiállítás is.
A technikai feltételek, körülmények adottak, hogy ilyen nagy értékű műalkotásokat igen, itt igen, ki lehessen
két kiváló állítani. Műemlékes dolgozott az épület rendbetételén, Német Katalin és Dávid Ferenc, és ők rendszeresen konzultáltak a Szépművészeti Múzeum őrségével, kisegítő személyzetével.
Tehát gondolom a biztonsági körülményekről.
És múzeumpedagógusaival, hogy minden feltétel hasonlóan legyen
kialakítva. Tehát akkor tulajdonképpen az együttműködés azért alapját képezi. Tehát a Vasari Galéria, a Vasari Villa és mondjuk a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria közötti együttműködés azért
hát az én személyemen keresztül, igen, de természetesen valamennyi kollégám és a főigazgató úr is minden egyes esetben különleges módon támogatja a balatonfüredi kiállítások létrejötték.
Említettük, hogy 2023-ban, tehát a jövő esztendőben Veszprém, Balaton régió lesz Európa kulturális főváros, és ugye itt Balatonfüred is az egyik hangsúlyos helyszín lesz. Ez tehát itt a Vasari villával kapcsolatos tervek, amiről szót ejtettünk, de mik lehetnek a tervek a Szépművészeti Múzeumban? Ugye évekre vagy évtizedekre tekintettünk vissza, a Monet, Cézanne, Van Gogh kiállításokra tekintettünk vissza. Mi a terv, vagy mi a vágy a Szépművészeti Múzeumban kurátorként?
Én az idén egy Hantai Simon Paul Klee kiállítást rendezek, egy kisebb méretű kiállítást a Michelangelo teremben. Hantai Simon december 7-én lenne 100 éves. Nagyon mély baráti kapcsolat volt közte a felesége, két gyermeke és a Szépművészeti Múzeum között, úgyhogy ő a halála előtt 8 festményét nem csak megjelölt, mint adományt és ajándékot, hanem valamennyi képbe elhelyezett egy levelet, amely a kép születéséről és az adomány indoklásáról szólt. Ezek közül a képek közül is néhányat bemutatunk, de a kiállítás alapját a hagyatéknak az az eddig ismeretlen része képezi, amely 1945 és 52 között jött létre. Kisméretű festményekről van szó és rajzokról. Valószínűleg, amikor Rómából Párizsba utazott, vagyis elhatározták Bíró Zsuzsával a feleségével, hogy emigrálnak, akkor ő Svájcon keresztül vonatozva beszerezhetett Klee albumokat és képeslapokat, és ezeket tanulmányozva egy nagyon sajátos világot teremtett 4 éven keresztül, és ezek a művek hamarosan megérkeznek Budapestre, a mi restaurátoraink fognak vele foglalkozni, és svájci múzeumunkból Klee műveket kölcsönzünk ehhez a Hantai anyaghoz. Egyébként Hantainak pillanatnyilag jelentős kiállítása van New Yorkban, a Madison Avenue-n, a világ talán egyik legjelentősebb galériájában, a Gagosian galériában, és úgy tudom, hogy Párizsban is lesz egy kiállítása néhány hónap múlva.
És akkor ezek szerint a szép művészetiben is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Geskó Judit művészettörténész, múzeológus volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy itt volt.